Itt van velünk a vonalban dr. Matura Tamás, a közép- és kelet-európai ázsiai kutatóközpont alapítója, Kína kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Nézzük meg ezt a delegáció látogatást, illetve ennek kapcsán azt, ugye, hogy volt egy beszélgetésünk a múlt csütörtökön az adásban, Salád Gergely kifejtette, hogy lényegében a Kínával való kapcsolat ápolása az egy kényszer, nincs igazából más út, mint a kínai kapcsolatok erősítése, és sok kínai befektetés támogatása Magyarországon. Vannak azért kérdések, amik felmerülnek mindenkiben.
Hát főleg az, hogy ez nekünk miért buli, ugye az, hogy Kínának miért, meg hogy az EU kapuja, meg az EU trójai faluval, csomó mindenféle jelzőkkel illetik ugye ezt a fajta kapcsolatot, de hogy nekünk milyen hasznunk származhat belőle, vagy mit nyerhet a magyar gazdaság ezzel a kapcsolattal, vagy ilyen szoros kínai kapcsolattal, ez egy nagyon fontos kérdés.
Abból a szempontból egyetértek Salád tanár úrral, hogy valóban kényszernek tűnik ez ma már Magyarország számára, hiszen hogyha hihetünk a médiabeli értesüléseknek, akkor maga a kormányzat is, mármint a magyar kormányzat is azzal számol, hogy az Európai Uniós források belátható időn belül nem indulnak meg újra Magyarországra. Innentől fogva viszont, ismerve a magyarországi gazdaság hatékonyságát és működését, megint csak szükség van valamiféle külső finanszírozás és finanszírozási forrásra, és hát értelemszerűen ilyen nagyságrendben gyakorlatilag csak Kína jöhet most már szóba, de tulajdonképpen egyfajta kényszerpályán mozog most már a magyar gazdaság a jelenlegi külpolitikai helyzet miatt. Na most ez miért lehet jó Magyarország számára? Itt valóban számos kérdés felmerül, különösen nyugati partnereinknek szalad fel a szemöldöke, például az úgynevezett nukleáris együttműködés teljes spektrumára kiterjedő magyar-kínai összefogás kapcsán, de ettől függetlenül látjuk azt, hogy ezek a megállapodások, amelyeket kötöttek múlt csütörtökön és pénteken, azok elsősorban infrastruktúrális befektetéseket érintik Magyarországon. Ráadásul mindezek nagy részt kritikus infrastruktúrát jelentenek, tehát olyan közlekedési, energetikai és egyéb nagy hálózatokat, amelyeknek a adott esetben a megbénulása vagy megbénítása egy fél országot, vagy akár az Európai Unió nagyobb részét is érintheti. És ez egy érdekes fejlemény mindenképpen, hogy Magyarország szembe menve egyébként az Európai Unió fősodorvonalával beengedi a kínaiakat ezekbe a kritikus infrastruktúra fejlesztésekbe. Meg egyszer mondom, Salád Gergelynek valószínűleg igaza van, hogy nem nagyon maradt más választásunk.
Jó, a kritikus infrastruktúra mellett ugye sokszor a finanszírozási oldalon is ott van Kína, ugye erre láttunk már példákat a szomszédból, távolabbi országból, főleg infrastruktúra esetén ugye ez hosszú évekre, esetleg évtizedes hosszúságú pénzügyi elkötelezettségek, amitől aztán nagyon nehéz lesz szabadulni, úgyhogy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen dupla zárral zárul ez a bilincs, vagy ez a szerelem, ez a szerelem lakat köztünk és Kína között.
Egészen nagyon valószínű, hogy itt kínai finanszírozásról is szó lesz. Egyébként nem kell nagyon messzire mennünk ahhoz, hogy lássunk erre példát, hiszen a Belgrád-Budapest vasút az egy hasonló modellben valósul meg. Kína ugye 85%-ban finanszírozza hitelből természetesen, amelyet majd a magyar adófizetők a következő kb. 20 évben fizetnek vissza, és ehhez képest Kína építi a felét. Ez a kínaiaknak egyébként azért jó, többek között, mert egyrészt nyerhetnek magán a hitelszerződésen, hiszen ennek van egy piaci kamatozása, dollár vagy euró alapon 20 évre, beslések szerint valahol 2-3% között, bár sajnos ezt nem tudjuk, hiszen itt is a szerződés továbbra is lényegében államtitkot képez, és emellett ugye kínai építőipari cégek kaphatnak megrendeléseket. Harmadrészt pedig, amint a kínaiak befejeznek egy ilyen projektet, már Európai Uniós referenciával rendelkeznek, tehát nekik ez arra is jó lehet, hogy a későbbiekben más uniós tagállamoknak a közbeszerzésein induljanak, bár megjegyzem, az európai országok nagy része nem mutatott túl nagy hajlandóságot ma már arra, hogy kínai vállalatokkal építesse meg az infrastruktúrális projektjeit.
Értem a gazdasági szükségszerűséget, és azt gondolom, hogy van benne ráció is. Miért ne lehetne üzletelni Kínával? Nekem, ami nagyon érdekes, az pontosan az, hogy egyrészt a NATO, másrészt az Európai Uniós értékrendekkel szembe menve, nagyon egyedi módon és nagyon beengedően csatlakozunk ehhez, és azért azt ne felejtsük el, hogy annak ellenére, hogy tényleg óriási vívmányok történtek Kínában, és ha az elmúlt évtizedekben azért ez az ország elég sok mindent csinált, ami figyelemre méltó és meg lehet süvegelni, van egy csomó olyan dolog, amivel amivel viszont hát nagyon nem lehet egyetérteni. Emberi jogi dolgok, geopolitikai fejlemények, és az a módja ennek az egésznek, ahogy ezt megpróbáljuk átnyomni és erőltetni, szóval ez egy fura dolog, és ezzel nagyon nehéz mit kezdeni.
Azt nagyon fontos hangsúlyozni, hogy senki nem mondja, hogy nem szabad Kínával üzletelni, kereskedni, senki nem is kéri ezt Magyarországtól. Furcsa is lenne ez, hiszen ha megnézzük, akkor a nyugati államok sokkal régebb óta és sokkal nagyobb volumenben kereskednek és fektetnek be Kínába, vagy Kínával. Úgyhogy erről nincsen szó, amikor valaki erre hivatkozik, hogy a nyugat ezt várja tőlünk, akkor ez valójában egy szalmabáb érvelés, ezt senki nem akarja. Az valóban igaz, hogy Magyarország, hát a magyar kormány szerint pragmatikusabb, nyugati megfigyelők szerint cinikusabb, ha úgy tetszik, a különböző politikai viták és a politikai értékrendekkel kapcsolatos különbségekkel összefüggésben. Valóban Kína és Európa között számtalan nézeteltérés van, elsősorban a politikai berendezkedés terén. Ez olyannyira igaz, hogy 2012-ben az Európai Unió egy olyan politikai riválisnak címkézte fel Kínát, amely arra törekszik, hogy saját politikai rendszerét terjessze a világban, tehát tulajdonképpen egyfajta hidegháborús emlékeket ébreszt az európaiaknak most már a hozzáállása Kínához. Persze az amerikaiak is ezzel egyetértenek, sőt, még nagyobbul egyetértenek. A magyar kormány stratégiája, ha beszélhetünk ilyenről, az valószínűleg az alapszik, hogy mi DASZKE azt mondjuk, hogy pragmatikus együttműködésre törekszünk Kínával, és a kínaiaknak fontos az, hogy jelen legyenek Európában, sőt, egyre fontosabb számukra az, hogy az európai piacok nyitva maradjanak az exportjuk előtt, és ebben egy olyan ország, amely ugyan kicsi és lényegében jelentéktelen gazdasági szempontból, akár Kína, akár az Európai Unió számára, de ott ül a tárgyalóasztalnál, ott ül a döntéshozók között, és Kína számára kedvező irányba próbálhatja meg befolyásolni az európai viszonyokat. Ez olyannyira igaz, hogy Xi Jinping elnök múlt heti sajtótájékoztatójában Orbán Viktor mellett állva elhangzott egy olyan mondat, amelyre azért nagyon sokan felkapták a fejüket, különösen nyugaton. Ez pedig az úgy hangzott, hogy Kína szeretné abban segíteni Magyarországon, hogy az Európai Unióban nagyobb befolyása legyen, és a közelgő uniós elnökség keretében elő tudja mozdítani az európai-kínai kapcsolatokat. Ez egy nagyon érdekes mondat, különösen a figyelembe vesszük, hogy egy ilyen elnöki beszédet százszor újraírnak, szétszednek, összeraknak, kihúznak belőle. Ez a mondat nem maradt, és ez az elmúlt napokban beszélgettem nyugati szövetséges diplomatákkal. Számukra az egyértelműen úgy csengett le, hogy a kínai elnök, pártfőtitkár lényegében most már diplomáciai szépen becsomagolva, de kimondja azt, hogy Magyarország szerepe az ő szemükben az, hogy Kína érdekeit egyengesse az Európai Unióban. Hogy ez a mi tárgyalási pozíciónkat segíti, vagy rontja Brüsszelben, Berlinben, Washingtonban, Párizsban, hát ezt érdekes lesz megfigyelni a következő hónapokban.
Szeretnék egy kicsit visszakapaszkodni ahhoz a mondathoz, hogy hidegháborús hangulatot idéz. Én azt gondolom, hogy ez teljes mértékben átjön. Tehát amikor az ember egy olyan pozícióban találja magát, mint állampolgár, hogy nem fejezheti ki mondjuk a nem tetszését azzal, hogy Kína milyen politikát folytat, mert akkor különböző dolgok történnek vele. Tehát, hogy is mondjam, megfordul egy demokratikus országban egy állampolgár számára, hogy itt engem akár emiatt el is vihetnek innen, hogyha én most itt megállok a biciklivel, és azt mondom, hogy fúj, nekem ez nem tetszik. Vagy az, hogyha címlapon jön le egy újságban egy vezércikk Xi Jinpingtől, amiben pontosan ezeket az álláspontokat erősíti meg, ami itt el is hangzott, akkor az embernek azért elég sok kérdőjel fogalmazódik meg.
Elég nehéz diplomát lavírozni egy ilyen környezetben, még akár egy demokratikus országban is, hiszen egyfelől van egyfajta udvariassági kötelezettség a vendéggel szemben, különösen, hogyha ilyen nagyon magasrangú jön, azzal pedig kénytelenek vagyunk szembenézni, hogy már pedig Xi Jinping és Kína már a világ egyik legnagyobb hatalmú vezetője, akivel együtt kell működni, ebben a nyugat-európai országok sem vitatkoznak egyébként. Szerencsére komoly atrocitások vagy jogsértéseket én nem láttam a mostani látogatás folyamán, ami mondjuk különböző magyarországi tüntetőket ért. Az viszont nagyon látványos volt, hogy távol tartották őket. kínai segítségnél a magyar hatóságok, attól, hogy Xi Jinping ezekkel szembesüljön, vagy ezeket láthassa. Ez nem biztos, hogy szerencsés. Én azt gondolom, hogy Xi Jinping egyébként nem sértődne meg azon, vagy nem lennének ettől rosszabbak a tárgyalási pozícióink, hogyha véletlenül meglátna egy tibeti vagy egy tájvani zászlót, ettől még ő képes együttműködni a magyar kormánnyal, és egyébként a magyar kormány optikája is jobb lenne. Úgyhogy igazából csak inkább, leginkább feleslegesnek tartom ezeket a típusú intézkedéseket, amelyek igyekeznek ellehetetleníteni a tüntetéseket Xi Jinping ellen.
Oké, okay. Kénytelen voltam erre rákérdezni, mert bár nem a kimondottan a fókusz a beszélgetésnek, de azért ez sok mindenkiben felmerült kérdésként.
Igen, viszont az is felmerül kérdésként, hogy ugye még épülgetnek ezek a kapcsolatok, bár elég nagy intenzitással, de hogyan lehet egy ilyenből kilépni? Nem tudjuk mikor, nem tudjuk miért, vagy egyáltalán kell-e, sor kerülhet-e erre, de ahogy Robert De Niro is az egyik filmjében, ugye bemegy a kocsmába és kérdezi a társa, hogy mit szaglászik a szemetes kukák körül a hátsó kijáratnál, azt mondta, hogy ő nem megy be sehova úgy anélkül, hogy nem tudná, hogy hogy jön ki. Tehát, hogy hogyan lehet egy ilyen kapcsolatot felbontani, vagy hogy lehet egy ilyenből kimozogni, hogyha esetleg egy ilyen szakításra kerül a sor?
Megmondom őszintén, az ön kérdése a választ is magában foglalta, tényleg nem tudjuk. Tehát azért nem tudjuk, mert ugye az eddig megkötött hasonló szerződések is továbbra is gyakorlatilag államtitkot képeznek, sőt azt talán többen emlékezhetnek rá, hogy pár évvel ezelőtt Szél Bernadett próbálta kiperelni a külügyminisztériumból, például a Belgrád-Budapest vasútnak a hitelszerződését, és tulajdonképpen többször év bírósági ítélet ellenére sem tudtuk ezt megkapni, a nagy nyilvánosság. Még az is elhangzott, hogy a kínai fél akarata ellenében a magyar kormány vagy a magyar külügyminisztérium ezt nem adhatja ki, ami különösen furcsa egyébként egy szuverén állam esetén. Úgyhogy egészen konkrétan nem tudjuk. Amit tudunk, és erre vannak kutatások, ahol megnéztek több mint 100 kínai hitelszerződést, amelyeket különböző országokban kötöttek, azokban azt látjuk, hogy nincs bennük olyan jogi formula, nincs bennük olyan jogi keretrendszer, amelyet ne találnánk meg más, akár nyugati nagy szereplőknek is a hasonló hitelszerződéseiben külön-külön. De egyszerre az összeset, na az a furcsa. És lényegében az volt ezeknek a kutatásoknak a végkicsengése, hogy a kínai fél az mindig 110%-ig biztosítja a saját érdekeit. Ők nem nagyon bukhatnak ezeken a hitelszerződéseken, ugyanis legrosszabb esetben, amennyiben mondjuk a hitelfelvevő állam már nem tudja fizetni a részleteket, akkor a kínaiak által megépített infrastruktúrát a kínai cég, általában az építő cég, az birtokba veszi, és adott esetben 99 évre üzemelteti. Tehát vannak általában ilyen biztonsági záradékok ezekben a kínai szerződésekben. A jó hír talán az, hogy Magyarországon veszélyt én egyelőre nem látok. Uh-huh. Nagyon kicsi az a hitelösszeg a magyar GDP arányában, amelyeket mi Kínától eddig felvettünk. De például érdekesség az, hogy a Magyarország előtt Szerbiába látogatott Xi Jinping, és ott szerb kollégák szerint meglehetős csalódást okozott az, hogy nem jelentettek be új infrastruktúrális beruházásokat a kínaiak Szerbiában. Valószínűleg azért, mert a kínaiak iránti, vagy kínaiak irányába való eladósodottság a Szerbiának már a GDP 12-15%-a között jár, és már Kína gondolta úgy, hogy ez egy túl nagy rizikó, és nem akarnak Szerbiának úgy tűnik túl sokat többet hitelezni. Nálunk ez jelenleg 1% körül áll, ugye ez a Belgrád-Budapest. Meglátjuk, ezt nem tudjuk, hogy a V0 és az egyéb bejelentett új építkezések ezt a százalékos számot, arányt mennyire dobhatják meg a következő években.
Hát akkor még egy utolsó kérdés az, hogy ha ezt így valahogy majd kiderül, vagy ezt meglátjuk, hogy vajon milyen kára származhat Magyarországnak a nyugati kapcsolatai révén ebből? Akár lehet gazdasági, Európai Uniós, Németországgal való viszony, az Egyesült Államokkal való viszony, mit lehet erről tudni?
Hát azt gondolom, hogy a főkárok nem közvetlenül a Kínával fenntartott kapcsolatokból erednek, hanem általában ugye az Európai Unió által Magyarországgal szemben megfogalmazott egyéb kritikák, tehát a jogállamiság kérdése, a demokrácia helyzete, és mindazok, amelyek elvezettek az uniós források döntő többségének befagyasztásához. Tehát tulajdonképpen az az évi, nem tudom, kb. 4 milliárd euró, ami nem folyik be Magyarországba jelenleg az Európai Unióban, az az igazán nagy veszteség, ezt Kína nem tudja ellensúlyozni. Ugye a Kínához fűződő látványosan szoros politikai és baráti kapcsolatoknak milyen ára lehet. Ezt nagyon nehéz felmérni, hiszen itt nem arról van szó, hogy valamit elvesznek, hanem hogy valamit meg sem kapunk adott esetben. Tehát nem merül fel azt, hogy ez Magyarországra jöjjön. Meglátjuk azt, hogy az Egyesült Államok például nukleáris együttműködés és más biztonsági kérdéseket érintő együttműködésekre hogyan reagál, azért érezhetően fokozódik a nyomás. Abban egészen biztos vagyok, hogy az Unióban nem segíti elő azt, hogy Magyarország újra hozzájusson az uniós forrásokhoz.
Oké, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót.
Folytatjuk még nyilván ezeket a témákat. Köszönjük, szép napot kívánunk, minden jót. Dr. Matura Tamással, Kína kutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem docensével, a Közép- és Kelet-Európai Ázsia Kutatóközpont alapítójával beszélgettünk a kínai kapcsolatainkról.